Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Hogy készül a szerránó sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani igen. Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Jó estét kívánjuk, kívánunk! A mai műsorban egészen különleges sajtokat fogunk kóstolni. Ebben Mocskonyi Mátyás lesz a mi idegenvezetőnk.
Mátyás vagy Matyi? Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Én is üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat. Mocskonyi Mátyás vagyok, szerintem a Matyi az abszolút megfelelő.
Nem, csak igen. Abszolút Matyit mondtál itt hirtelen mindenkinek.
Igen, általában így szoktam bemutatkozni.
Egy kellemes pihenőn vagytok túl, szabadságon, merre jártatok? Ki vagy pihenve?
A Balatonnál jártunk a gyerkőcökkel, csak egy pár napra szöktünk el a tavaszi szünetben.
Kecskék merül el lehet szökni?
Mivel elég sok igen jó kollégám van, ezért igen, el tudunk szökni egy pár napra.
Na hát akkor mi az, hogy igen sok jó kollégád van? Ez egy családi vállalkozás, ha jól tudom. Ezüst kecske, még annyit hadd tegyek hozzá, Tomi, talán ezt neked mondom, mert te se tudod. Matyi úgy lett a mi vendégünk, hogy konyhaasszonyok mondanak ilyet, nem? Szóval, hogy a barátnőim, akik mind nagyon jók a konyhában, igazán, tényleg, és mind járnak a piacra.
Biztos nem az ismerőseid.
Barátném, egy szombat esti barátkozás alkalmával szóba került a piacozás, és kérlek szépen, mindenki el volt ragadtatva, mert kiderült, hogy mindenki külön-külön ismeri az ezüst kecskét. És hogy eltüntetek, szóval, hogy, de most komolyan, tehát ennél jobb ajánló, mint hogy egy ilyen kvázi bulin szóba kerül, és mindenki ismer benneteket, én nem, ezért vagy most itt, reméljük, hogy a hallgatók között is van még valaki, aki nem ismer benneteket, szóval, hogy nem egy családi vállalkozás vagytok?
Hát köszönöm szépen a dicséretet, jól esik, hogyha mások is hallanak rólunk, igen sokat dolgozunk, akár az ismertségen is, de főleg a sajtokkal, illetve az állatokkal, és valóban ez egy családi gazdaság, de amikor telefonon beszéltünk, akkor is rögtön valahogy szöget szúrt a fejembe, hogy valahogy ezt egy kicsit érdemes lenne tisztába rakni, hogy a tevékenység, amit végzünk, az ugyanúgy egy... Tehát én azt tapasztalom, hogy sokszor a városi emberek részéről van egy ilyen idealisztikus elképzelése a falusi életről. Ez valójában egy ugyanolyan szakmunka, ugyanolyan szaktudást igényel, mint bármilyen más egyéb hivatás. És alapvetően egy családi gazdaságként működünk, de a tevékenység volumene az megkívánja a külső segítők bevonását is.
Mekkora itt hogy mérjük egy családi gazdaságot? Kecskék darabszámába vagy földterületbe ebbe az esetben?
A mi esetünkben az állatlétszáma a releváns információ, egy 150 fejős kecskével dolgozunk, illetve az állattartós részen még egy négy vagy öt tenyészbakkal, illetve az éves szaporulatból egy 50 darab növendékkel. Tehát körülbelül ez az állandó létszáma a telepen.
Jó, tisztázunk egy dolgot azon az elejére. Köp a kecske?
Nem köp a kecske.
De még tisztázunk. Tehát a 4-5 vagy 40-50 bak?
Nem, 4-5 darab bak.
40-50 bakból nagy balhé lenne.
Na de 4-5 a 150 kecskelányt.
Ez bőségesen elegendő, igen, valójában.
De az napi hány?
Te azt hitted, hogy csak anyulak?
Hát egy pillanatra most elgondolkodom, de hogy, és ti ezt intézitek? Tehát mindenki tudja, hogy ki
nem, ezt ők intézik.
Igen, de hogy szóval, hogy találnak egymásra 4-5 bak, mondjuk könnyedén megtalálnak.
4-5 bak egymásra, nem?
A 4-5 bak az nem az anyákra talál, De a szaporodás biológiára visszatekintve alapvetően itt ugye ma ugyanúgy, mint a vadon élő fajoknál is, itt háremek vannak döntően, tehát egy nagyobb nősténycsapatra egy hímivar tartozik. A mi esetünkben ezt hát leginkább csoportos párosításnak lehetne nevezni, annyiban irányította a folyamat, hogy a rangsor beáll a hímek között, ez döntően egyébként a mi esetünkben az életkor függvénye, és akkor így a domináns bak termékenyít a legtöbbet általában a szezonban, és minden évben rotáljuk a bakokat, újabb növendékbakok érkeznek, illetve az idősebb korosztályt megcseréljük. Ezzel tudjuk valamelyest irányítani. Mi árutermelő tenyészet vagyunk, nem törzstenyészet, törzsállatot nem is állítunk elő. Igazából nálunk ez a technológia az elegendő jelenleg.
Ez azt jelenti, hogy aki kiöregedett, azt le is...
Megy tovább máshova, hogy ne keveredjen az állomány? Hát vagy egyből vágják.
Két oka van igazából, az egyik az igen, tehát vagy tovább értékesítem, vagy vágásra kerül. Döntően, hogyha az a probléma vele csak, hogy túl nagy a genetikai lábnyoma a csapatban, akkor simán tovább lehet értékesíteni. Hogyha egyéb más probléma van vele, akkor nyilván akkor se lejtezni célszerű.
Uh-huh. Tudod, hallottad már a jó kecske, vagy meg sántul?
Nem. Ezt nem hallottam. Jó kecske, vagy meg sántul?
Vagy meg.
Matyi, te ezt hallottad?
Ezt a mondást nem, de alapvetően tényleg igaz az nálunk, hogy hát igazából nagyon szeretjük az állatainkat, de ennek ellenére a kecske az a gazdasági haszonállat, igen. Ehhez mértékkel kell gazdálkodni, ugyanúgy, mint egyéb erőforrásokkal. Aki ekkora létszámnál nem ezt csinálná, nem nagyon tudná fönntartani a tenyészetét.
Tisztázzuk le, a haszonkecske az a klasszikus, mesebeli, fehér, szakállas, már elnézést, egy picivel nagyobb, mint a juh, tehát nem azok a simogatóban lévő törpekecskék.
Hát igen, itt... hogy is mondjam, több irányba lehet elmenni, el lehet menni a cukiság irányába is, de hogyha ezt szakmailag szeretném megfogalmazni, akkor a törpekecske általában egy szapora fajtához tartozik. Itt döntően az a kritérium, hogy sok utód szülessen.
Az lehet... húskecskénél inkább, ez, nem?
Igen, és általában döntően húsra megy a játék. A mi esetünkben az alpesi kecskéket tartjuk, ezek barna alapszín, fekete hátszi, fekete lábvégekkel, és akkor suta vagy szarvat az illető, attól függ, hogy sikerül a dolog. Ezek kifejezetten tejhasznú állatok. Ezen kívül még a szánentáli, amit említettél, ez a fehér színű kecske, az, ami egy kicsit. És akkor ezen kívül elvileg volna egy őshonos, amit tincses magyar parlagi kecske néven, vagy parlagi kecske néven. Nem, inkább a szőrhosszúság, ami a mérvadó, illetve a szarválások, amik régi helyi sajátosságok. De az a helyzet, hogy főleg a két világháború között olyan nagy volt a génmigráció az intenzív fajtákból, hogy alig-alig fellehetőek olyan egyedek, akik genetikai szempontból még az őshonoshoz tartoznak. Tehát általában úgy próbál a szakma ilyenkor, hogy a küllemi bírálatok alapján egyre inkább visszatérni a régi formákra és a szőrzetre.
És mi az, hogy suta vagy szarvalt?
Hát a suta az ugye, akinek nincsen szarva, a szarvalt meg akinek van szarva.
Igen, de hogy ez, én is azt hittem először, hogy a nőstény, illetve a hím, tehát hogy ez így is mondhatjuk, hogy suta és szarvalt?
Különböző vadfajokban használjuk ezt, ugye az őznél sutának mondjuk a női vad, és akkor baknak ott ugye nem a szarvaltság alapján, és valóban a női vad a szarvatlan. A domestikált fajtáknál ez elmosódik, a kecskénél is van olyan hímegyedek, akik szarvaltak és akik suták, és a női varra ugyanez vonatkozik.
Mivel családi vállalkozás, te ebbe beleszülettél?
Nem, én igazából Budapesten születtem az 5. kerületben.
Na, ez lett volna a következő kérdés. Tehát lipótvárosi?
Igen, és hogy is csöppentem bele, igazából olyan egész pontosan nem tudom. 15 évvel ezelőtt kezdődött a történet, a kecske az úgy hobbinak indult,
Az ötödik kerület?
Nem. Igazából 18 éve házasodtam, és akkor, amikor nézegettük, hogy hova költözzünk, akkor valahova kintre szerettünk volna Budapesten kívül elhelyezkedni, és végül is ez a Tahitótfalu lett, ami megtetszett, és oda érkeztek hobbi gyanánt, igazából két gödölje meg egy kisbak, így kezdődött a dolog.
De hobbiból, azt mondod?
Igen, kíváncsi voltam, hogy milyen, hogy majd meglátjuk, hogy ezzel érdemes-e foglalkozni. Tetszett a dolog, és akkor ilyen kis próba volt igazság szerint. Aztán úgy tűnik, hogy később eléggé megtetszett.
Általában a baráti körben akkor jönik meg a kecske, amikor valami allergia. Úgy, tehát hogy a kecsketej miatt, tehát hogy elkezdik a kecsketejet fogyasztani, és vesznek a kertesház mellé egy kecskét. És akkor rájönnek, hogy ez mégsem úgy, hogy csak ott áll és legel, mert én onnét hallottam ezt a legendát, hogy köp a kecske, oda oldalra szépen, ha nem jól tartják, meg mást is tesz a vak ilyen szempontból, de ilyen nem vezetett sem, tehát nem volt ilyen szándék, tehát nem volt ez a gond, hogy allergia lépett föl valakinél.
Nem, igazából én eredetileg előtte egy picit hobbi méhészkedtem, azt nagyon szerettem. És aztán utána kialakult, hogy valamilyen szinten érzékeny vagyok a méhméregre, és végül is még így hobbi mértékben úgy döntöttem, hogy ezt most abba hagyjuk. Lehetett volna hobbi gyanán továbbvinni, én ezt inkább hivatásszerűen gondoltam volna, annak értelme nem lett volna, úgyhogy inkább az úgy megállt az a dolog. A méheket továbbra is nagyon-nagyon szeretem, és hogyha egyébként nem lennének ilyen összeférhetetlenségek, akkor nagyon szívesen méhészkednék. Az a szál elvarródott így végül is, és akkor igazából nyílt egy kapu, hogy nézzük meg, hogy a kecskék milyenek, de közben én Budapesten dolgoztam, tehát ez tényleg hobbiként indult. Édesapám énekes, klasszikus énekes, és én is talán ezt szerettem volna leginkább, és emellett, ahogy a család elindult, a kertesházban adódott, hogy hobbiként egy ilyet meg lehet próbálni.
Mi volt az alapvégzettség?
Igazából a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolába jártam.
Tökéletes hozzá kecskékhez.
Igen. Ilyen szempontból elég messze esett az almafától. Valahogy ezt később alakult ki. Az egyik ismerősöm mondott egy ilyet a magyar emberekről, hogy nem nagyon tartjuk már a nomád hagyományokat, nem nagyon élünk már az állatok mellett, de olyan sok időt eltöltöttünk mellettük, hogy olyan családokban is, akik egyébként a városban élnek, ilyen búvópatak jelleggel ezek a dolgok újra előkerülnek. Talán valami ilyesmi lehet nálunk is.
A kecske nyugodt állat?
Nem, döntően nem nyugodt. És pont ez az, amiket mondtál, anekdótákat, ezek általában azokra az állatokra jellemzők, akik kis termelés mellett futnak, aki nagy terhelés mellett fut, annak ennél szabályozottabb az élete, ő enni szeretne, ő pihenni szeretne, ő tejet szeretne adni. Egy jó fejős anya az nem rosszalkodik ennyit, mint amik a mesében vannak. Általában az a kecske, akinek nem sok teendője van, nincsenek olyan hatalmas termelési elvárások, vagy nincs egy akkora tejtermelés, akkor az valami játékosságban, valami rosszaságban éli ki a fölösleges energiáját.
Pedig az is szinte egy városi legend, hogy a versenyló mellé mindig, hogy nyugtassa, betettek egy kecskét. Sőt, még az alagi boxokban én láttam is.
Na hát. Én nekem egy láncem hiányzik ahhoz, hogy az ötödik kerületből Tahitótfalu, és azért ott kiderült, hogy akkor a méhek már hamar befigyeltek, ha jól értem. Tehát azért mentetek ki, hogy valamit az állatok kezdjetek?
Nem, ez úgy volt, hogy tehát én a születési családomban az ötödik kerületben nőttem fel, és nagyjából a kamaszkorom végére volt az, hogy a neutrális családom egy az egybe kiköltözött, tehát kiköltöztünk az agglomerációba egy picit, a Rózsavölgybe, ez a 22. Uh-huh, kerületben, uh-huh. Ez már ilyen kertvárosi rész. Igen. És itt voltak a még családok is, egy 10 családig jutottam el, tehát ez egy ilyen hobbi méhészet volt, és utána végül is én itt abba is hagytam ezt a történetet. történetet. Utána nősültem, és akkor utána kezdődött ez a kecskés próbálkozás, ami aztán felfutott.
De már azzal a szándékkal, mert mondtad, hogy hobbi, de tulajdonképpen azzal a szándékkal kezdődött a kecske is, hogy valamiféle iparosítást csináljatok? Vagy szóval,
hát a kíváncsiság dominált bennem, de úgy voltam vele, hogyha egyébként ez megtetszik és bejön a dolog, akkor szívesen fejleszteném.
Uh-huh. Jó, mielőtt elengedjük ezt a szállat, mert végülis ez... De hogy miért pont a kecske? Tehát lehetett volna a bárány, lehetett volna a disznó, lehetett volna a marha, biztos ez az utóbbi kettő, ez a méreténél fogva nem. De akkor még mindig lehetett volna a bárány, tyúk.
Bárányból nem tudsz annyi mindent. Bárány, már elnézést, a bárányteje nem úgy használható, mint a kecsketeje.
Igen, viszont...
Azt csak maximum húsra tudod használni, míg a kecskénél...
Meg a bundája, tehát, hogy
jó,
nem.
Jó, nézzél körbe jelen pillanatban az asztalon, és látod, hogy mekkora termékpaletta.
Igen, próbáltam ezt-azt elhozni, úgy a legszükségesebbeket, amiket gondoltam.
Nem látják a hallgatók, mi van az asztalon.
Hát alapvetően hoztam egy-két friss sajtot, de nem a teljes szortimentet, egy párféle ízt. Krémsajtokból hoztam egy párféle ízesítést, félkemény sajtokat hoztam, érett sajtot hoztam, feta sajtot hoztam, fehérpenészes sajtot hoztam, kékpenészes sajtot, kefirtejet.
Mi volt az első, tehát amikor elindult az első ötlet, akkor tehát, hogy ott a kecske, megvan a tej. Akkor egy sima friss sajttal indultál, vagy akkor már volt a fejedben valami?
Szerintem a legeslegelső próbálkozások azok még azon az analógián indultak, hogy én tehenet nem szerettem volna, mert azt láttam, hogy ha az ember tehenet tart, akkor az ipari termeléssel kell versenyezni a piacon.
Ez így van.
Az alapanyag szinten mindenképpen. Igen. Ezért az első ötlet az volt, meg talán nagyobb állat is, nagyobb befektetés is, az első ötlet inkább egy kisebb dolog volt. Alapvetően egyébként a haszonállatokat csoportosíthatjuk önkényesen olyan szekciók szerint is, hogy a terméküket, amit termelnek, azt milyen áron tudja az ember megszerezni. Uh-huh. És ebben már jelentős eltérés van a hústermelés és a tojás, illetve a tejhasznosításban. A mi esetünkben nem az állatnak a leölésével jutunk a termékhez, hanem egy plusz termékként termeltetjük meg vele. Én nem etikai szempontokat szeretnék itt behozni a képbe, de hogyha nekem személy szerint választani lehet, én szívesebben fejek egy állatot, mint vágok le. És mondom, semmiféle kritikám nincsen a húsevéssel szemben, mert szerintem ez egy nagyon egészséges és egy szuper dolog, hogy lehetőségünk van ilyen élelmiszereket fogyasztani, de hogyha az a kérdés, hogy nekem mihez van kedvem leginkább, akkor inkább kecskét fejni és tejet feldolgozni, és nem hízlalni, nevelni, és aztán utána vágni vagy vágóban értékesíteni.
Mi volt az az állat szám, amikor elengedted a személyes kapcsolatot?
Mert ezek a budapesti akkor... dolgokkal? Vagy...
Nem, hanem amikor már nem tekintetted őket minden egyes példányt a nem tartottad számon, vagy hát gondolom nem a barátod.
Most is számon tartom minden egyes példányt.
De hát amelyiket, hát hiszen mondod, hogy jobban szereted őket fejni, mint vágni, és akkor gondolom, hogy valahogy elengeded őket mégis, nem? Vagy nem akarom ezt
kirakozni. Igen, de csak... ez együtt jár igazából. Tehát, hogy mondjam, amikor ott van az ember egy elletőbe, és látja, hogy 150 anya ellik, és vannak ellési nehézségek is közben, segíteni kell, elhullás is egy-egy adódik. Nem sok, nem számottevő, de az élet a halállal együtt jár, a születés a végével ugyanúgy. Ebben nincsen különbség. Szerintem nem ebben van ráhatásunk, hanem hogy a kettő között mit csinálunk, hogy hogyan élünk.
Értem.
És ugyanígy van az állatokkal is. Én mindenkit nagyon szeretek, aki ott van hátul, és senkit nem vagyok hajlandó megtartani a tenyészetben, akikkel nem tudok értelmesen termelni, mert felborul az egyensúly.
Uh-huh. Piacgazdaság. Teljes mértékben. Mire használható? Most lépjünk egyet tovább, csak ez egy plusz kérdésben. Mire használható már elnézést egy kiöregedett fejős?
Anya. Hát hobbi állatnak, simogatósnak meg lehet tartani, de én azt tapasztalom, hogy manapság már sajnos a háztáji gazdálkodás, illetve az állattartás általában annyira visszaszorul, hogy nem nagyon tartanak az emberek állatokat. Ez probléma a falu helyen igazából, mert az a gond, hogy ameddig mindenkinek ott volt a portán a két tehén és a 10 disznó, addig senkit nem zavart. Na most, amikor ott tartunk, hogy Tahitót falun, ahol egyébként hagyományosan sok állatot tartott, voltak. Hát nem tudom, szerintem egy kezemben meg tudnám számolni a marhák számát. Lovat azt még esetleg hobbiból, de az se nagyon a faluban. Sertés, ízlalás valamennyi van, nyúlból minimális, ami van. Innentől kezdve, hogyha egy embernek van kecskéje, akkor abból általában probléma van. Igen, igen. És erre különböző megoldások vannak, mert például mondjuk egy ilyen svájci példát, ha szabad behoznom, ott mindenkinek a tradíciója, a része a vidéki életnek, hogy ott vannak a tehenek. És senkinek nem szabad azért szólni, hogy a templom kertbe szól a kolomb, és mindenki elfogadja, hogy ez így van. De ameddig a társadalom összessége nem így gondolkozik a kérdésről, addig én azt gondolom, hogy fáj a szívem érte, de a vidéki állattartása, hogy koncentrálódik, valóban nem biztos, hogy a faluban van ennek a helye. Mi a falu szélén vagyunk, és folyamatosan gondolkodom rajta, hogy célszerű lenne, akár azért is, mert kicsit kinőttük a helyszínt, de kijebb menni igazából az állatokkal.
Van a szinten.
Igen, igen. Mert úgy gondolom, hogy hosszú távon talán ez a békés együttélésnek az iránya. Nem arra gondolok, hogyha valaki szeretne tartani egy pár nyulat, meg egy pár állatot, mint egy ilyen háztáji a saját családi ellátására, szerintem annak helye kell, hogy legyen a faluba, és azt gondolom, hogy tolerálni is kell, de a mi üzemi méretünk az nem ez valójában.
Jó, viszont a te üzemi méreted az, aki iparüzési adót fizett a hitót falunak.
Nem, igazából mi mezőgazdászok vagyunk, ez ilyen szempontból más.
Ó, tehát nem ugyanaz, értem. Jó, beszéljünk a termékekről, mert egyszerűen a látványra gyönyörű, és minden, amit kóstoltam, az abszolút megnyerte a tetszésemet, pedig én a fetával kritikus vagyok, és tényleg jó. Mi volt az első termékek, amik készültek különben? Hát, a friss sajtók?
Félkemény sajtók készültek a legelején. Az elején úgy álltunk hozzá, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk a boltban, nézzük meg, hogy mit szeretnénk enni, és akkor utána próbáljunk meg valamit kihozni belőle. Ezek egyébként általában fatális tévedések voltak, mert az az analógia, hogy kecsketejből készítsünk bocis termékeket, ez döntően nem jó. Nem arra való az alapanyag, nem arra való az ízvilág, és nem is azok a fogások, meg azok az ízesítések állnak neki jó. Hogyha versenyeztetjük egymás mellett a tehéntejet és a kecsketejet ízre, akkor a tehéntej mindig megveri a kecsketejet, mert teltebb ízű, egy picit zsírosabb, egy picit édesebb. Ilyen szempontból nem érdemes együtt futtatni, de a kecskét pont nem is így érdemes használni, meg nem is így érdemes ízesíteni. Azokat az egyedi specifikus dolgokat célszerű megtalálni, ami a kecskéhez jobban áll, mint a tehénhez, mert így egy más és egy különleges terméket lehet előállítani.
Jó, és 15 évvel ezelőtt a Lipótvárosi srác, az hogy jött ezekre rá? Akkor már voltak ilyen YouTube videók, vagy tudtál az eljutni valami könyvhöz, vagy elmentél valahova kukucskálni?
Hát... az elején azért ez egy eléggé autodidakta folyamat volt.
Saját károdon tanulva?
A saját kárunkon is tanulva, de... tehát az elején az volt, hogy sajtkészítők is tanfolyamra mentünk, sajtkészítős könyveket olvastunk, és akkor így valamelyest minimálisan bővült a szaktudásunk, vagy a látóterünk. Aztán utána azért nyilván, ahogy az ember bekerül a sajtosok közé, mindenki mindenkivel beszélget, vannak ötletek, hogy miket hogy szeretnénk. Nálunk a...
és eláruljátok egymásnak?
Igazából én aránylag nyitott vagyok ilyen szempontból, igen.
Mert azt gondolná az ember, hogy ilyenkor akkor elbújik, elhajol és úgy csinálja a trükköket, mert igazából ebből él.
Attól függ, hogy kivel beszélgetek, igen. De vannak olyan kollégák, akikkel nagyon szívesen, napi szinten az utolsó szögig bármit szívesen megbeszélek. Mondjuk nem is bántjuk egymás piacait, de mind a ketten tudjuk, hogy itt a specialitás az, hogy állatot kell tartani, fel kell dolgozni a tejet, és azután piacot kell találni és értékesíteni kell. Ezt a három pillért nagyon nehéz egyszerre jól csinálni. nem az a, az a szenzáció, hogy ezek a termékek most itt épp elkészültek, hanem az, hogy a, hát mondjuk nem 365 nap, mert van egy kis leállás télen, de éves szinte 300 nap, mind a 300 nap a toppon kell lenni, és kell vinni mind a három pillért. Ez nagyon nehéz, hogyha ebbe valaki tőkésként szeretne beleállni. Nem célszerű ezt az ágazatot választani, mert ilyen haszonkulcsa máshol kényelmesebben lehet dolgozni. Ezt annak érdemes csinálni, aki szeret kecskét tartani, sajtot készíteni és piacozni vele.
Mielőtt a második fejezethez elindulnánknak, neki ugranánk a második fejezetnek a zene után, még az állatokra egy pár mondatra visszatérve, hogy ugye ahhoz, hogy tejet kapjunk a kecskéből, akkor a kis kecskék nem tudnak olyankor a mamájukkal kontaktálni?
Szerintem kezdjük a leges legelején, tehát ugye úgy néz ki a dolog, hogy a kecske döntően a tejét azt az utódjának, a kis kecskének, a gidának termelni. Ehhez először ugye párosítani kell, nyár vége fele van a főszezon nálunk, a lyukecskés főszezon az normálisan, ez a szeptember-október, egy kicsit lehet azért siettetni a játékot, és akkor ilyen augusztus-szeptemberben lehet párosítani, és akkor január-február környékén lehet elletni. Tehát az elléssel indul a tejtermelés, az első 4-5 nap az mindenképpen a fösteljes időszak, ugye itt az immunglobulinok és az egyéb maternális immunitás kialakítása a főszerep a gidák életében, és a törvényi szabályozás a tehén tejre egyébként exakt megmondja, hogy a 8. naptól lehet forgalomba hozni, vagy feldolgozni a megtermelt tejet. Kecskére külön nem tér ki, de mint irányadó szabálynak talán ezt tudjuk elfogadni. Ez az az időszak, amikor már a kecsketej összetétele a normál tejéhez hasonlít, és nem a föcstejéhez. Kisebb a szárazanyagtartalom, az immunglobulin tartalom az gyakorlatilag megszűnik, és döntően a kazeinfehérjék, zsírok és a szokásos ásványanyagtartalom normál víztartalom mellett fut.
Köszönöm, ez is jó, de hogy azt a tejet, azt a gidák nem kapják meg?
Az első 8 nap.
Nálunk az van, igen, tehát nálunk intenzív termelés van, én csak azokat a gidákat tartom meg, akiket szeretnék utánpótlásnak. Itt általában az anyai pedigrét szoktuk döntően figyelembe venni, és általában mi 5-6 napos kor körül szoktuk átrakni a neveldébe a kicsiket. Onnantól kezdve már csak mi fejük az anyákat, és a kicsik azok pedig, hát sajnos ez a valóság, tejpótló tápszeren nevelkednek. A gazdaságosság ezt kívánja, hogyha én kecsketej árban számolnám, hogy egy gida mennyit eszik meg a választási koráig, akkor hát körülbelül ilyen 150 ezer forint per gida körül lenne a költségszintem.
És nem is kontaktálnak az anyukkal olyankor a gidák?
Nem, már nem. Tehát itt többféle lehetőség van, lehet egy természetes neveldét csinálni, ilyenkor a gida lehet az anyukája alatt, és a választáskor, tehát körülbelül ebbe a 8-12 hetes korban el lehet venni akkor az anyja alól, hogy ne szopja az anyját, és akkor utána, mondjuk egy 3 hét után meg lehet próbálni összeereszteni őket, hogy az anya esetleg már nem engedi vissza. Nem biztos, hogy összejön, de lehet. Ez a természetes nevelde. Ilyenkor egyébként általában a kecskék között a kecske társadalomban a nagy családi rend alakul ki, és ez a hierarchia jellemző rájuk. A mesterséges nevelésnél pedig viszintes korosztályok alakulnak ki, ugye a neveldében a csoport között alakulnak ki barátságok, és végül is egy ilyen neutrálisabb társadalom alakul ki a végén.
Óriási.
Igen.
De hát nem kaptam teljes mértékben választ, igen, hogy tehát akkor anyukák, tehát akkor az anyukák többé nem találkoznak a kicsi gidáikkal.
Vagy igen, vagy nem, erről volt szó.
Tehát, hát a természetesnél igen, de hogy nálatok nem az van.
Nálunk az van ilyenkor, hogy a gidák, akik kikerülnek a neveldébe, azok egy picit később kapnak bakot, mint az anyák, még abban az évben párosítjuk őket, és általában...
A nulladik, még nincsenek egyévesek, amikor...
Egyéves kor és egy pici, hát 14 hónapos kor körül ellenek először nálunk.
Oh.
Igen. Uh-huh. Az alpesi kecske az a döntően egy szezonálisan ivarzó fajta. Itt olyan nagyon nagy lauf nincsen benne. Valahol a szezonban lehet termékenyíteni, vagy ha nem csinálja meg az ember, akkor egy év múlva. Nekem ez így gazdaságos, és egy intenzív neveldével ez működik is igazából. És akkor utána általában a télbe állt a környékén, már vemhesen szoktak hát akkor gödőjének nevezzük már a nagyobb kislányokat. Ezek akkor mondjuk ilyen 8-9 hónapos körüliek, és akkor amikor évvégén elapasztjuk az anyákat, akkor az anyai csoportba bekerülnek ők is.
Utána... már szülőtársakként.
Igen, de hogy mennyire ismerik fel egymást, ez kétesélyes általában, inkább ezek a viszintes kapcsolatok maradnak meg náluk.
Aha, és az anyukák is egymás között?
Mivel ők is így nevelkedtek, ezért igen, tehát viszintes korcsoportok vannak, és olyan viszintes barátságok.
És így alakulnak ki a háremek.
Nem, a hárem az döntően úgy alakul ki, hogy melyik a legerősebb, a leginkább.
És kiket szúr ki magának?
Nem, ez döntően úgy néz ki, hogy attól függ, hogy